ahol arról szólnak, hogy hogyan tudjunk bizonyságot az egészségügyben, és ez egy nagyon izgalmas dolog a munkában. Nem csak egészségügyi dolgozóknak egyébként, hogy munkában hogyan tudunk evangelizálni. Hasznos volt. Egyikünk már hazament, egy hölgy, aki egyébként Szeged ide most oda jár hozzánk a gyülekezetbe, aztán a lányom még itt van, akit nem láttatok felállni, és hát a Gábort meg a Krisztit mindannyian ismeritek. És Andris volt az, aki még így belapította magát az autóba hátra. Mindig nagy várakozással jövünk ide, mert valami újat látunk, mindig valami újat látunk. És például most ez a bemerítkezés Isten tisztelet közben, akár hiszitek, akár nem, így, tehát egy ilyen rendes, hagyományos vasárnapi Isten tisztelet közben, én még nem láttam így bemerítést. De azt hiszem, hogy még az is egy új ötlet volt, hogy most nem vizet, hanem benzint tettek oda. És akkor így a víz meg a tűzkeresztség egyszerre. Hányan gondoltátok meg magatokat, hogy bemerítkeznétek mégis? És még egy kicsit várnátok, gondolkodnátok rajta? Oké. Aztán a nyakkendőm is magyarázatra szorul. Ez az én babonám. Azt hiszem, ha fölveszem a nyakkendőmet, akkor okosabbakat mondok. Úgyhogy most már munkába is így járok, hogy nyakkendőbe. Kicsit szorít, de azt hiszem, hogy okosabb vagyok, és ezért. De nem csak nekem vannak ám ilyen hóbortjaim, ilyen vuduim. Pásztor Csaba, tudjátok, mit csinál? Háromszor meghajol és megcsokolja a földet. Azért jön korábban. Nem tudtátok? Pásztor Balázs kereszteket vet. Zsotyesz meg hátul macskákat áldoz. Úgyhogy mindenkinek megvan a maga happy-e. Ezt gyorsan ki is oldjuk, mert... Oké, van azért üzenet is. Lapozzatok velem Márk 2-höz, vagy akik mobiltelefonon nézik, akkor keressétek ki Márk 2-t, klikkeljetek oda. Én még ilyen hagyományos Bibliám van, szeretem nagyon. Szóval Márk 2-ben, 23. verstől. És történt, hogy szombaton a vetések között haladt, nyilván kitaláljátok, kiről van szó, Jézusról, és a tanítványai menet közben kalászokat tépdestek. Ekkor a farizeusok azzal álltak elő, nézd, mit tesznek olyat szombaton, amit nem szabad? Miért tesznek olyat szombaton, amit nem szabad? Jézusnak van egy ilyen technikája, ezt is a sóoldaton aláhúzták, hogy kérdésre válaszol. Ez nem olyan támadó, nem olyan provokatív. Persze én tudok úgy kérdezni, hogy provokatív legyen, de Jézus azt mondja, hogy sohasem olvastátok. Úgyhogy most azok tegyék fel a kezüket inkább, hogy kik azok, akik már olvasták ezt a részt. Kik azok, akik olvasták már ezt a részt, oké. Megkérdezem, hogy ki az, aki sohasem olvasta ezt a részt? Sohasem. Oké, csak egy valakinek fogok ma prédikálni, nem kettőnek, háromnak. Oké, hát ti meg szenvedjétek akkor csak el. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be az Isten házába Abjatár főpap idején, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni, csak a papoknak, és adott a társainak is. Törvény szerint ez egy főben járó bűn volt. Azzal kellett volna büntetni, hogy ott megölik, azonnal kiírtják őt is, meg a társait is, akik ettek ebből a kenyérből, mert csak a papoknak lehetett egy bizonyos módon. De Dávid szükségben volt. És Dávidnak a szíve, az nagyon különleges szív volt. És Isten Dávidnak a szívét ismerte. nem a cselekedeteit, nem a termetét. 1 Sámuel 16-ban, azt a 7. versben azt mondja Sámuelnek az Úr, hogy ne a termetét nézed, hanem az Isten azt nézi, ami belül van, a szívben van. És Dávidnak egy különleges szíve volt. Úgyhogy Dávid tudta magáról ezt, hogy ő neki egy különleges szíve van Isten felé. Isten is tudta, és Isten elmondta Dávidnak, hogy te különleges vagy az én számomra. Olyanok, mint ti vagytok. Tudjátok, hogy különlegesek vagytok Isten számára? Soha sem olvastátok ezt? De olvastátok ezt. Különlegesek vagytok Isten számára. A ti szívetek az különleges Isten számára. És ezért Dávid egy kicsit az összes többi dolog, mivel hogy Istennel megvolt ez a kapcsolata, az összes többi dolog egy kicsit átértékelődött. Mások mennek arrafelé, egy komoly hely, a szent sátor, a papok ott sürögnek, forognak szép ruhába, nem nyakkendőbe, hanem ilyen nagyon különleges ruhájuk volt, efoddal, melledzővel magyarán. Tudjátok, mi a melledző? Nem, jó, nem baj. Bemész a boltba, nem fogsz kapni. Egy különleges ruha, süveg, rá van írva a főpapnak a süvegére, hogy a szent, az Úrnak szentelt. Nagyon gyönyörű ruha, nagyon ünnepélyes ez az egész, még a hétköznapokban is. Más oda megy, és ez az egész egy ilyen, ó, nagyon ünnepélyes, itt viselkedni kell. Itt csöndbe kell lenni. Bemész egy templomba, kicsit ilyen, hogy fél homály, szép ablakok, tényleg szépek, szép festmények, arany, mindenféle ilyen kincs, ilyen ünnepélyes az egész, csak egy valami hiányzik belőle, nehogy megszólaljál, nehogy úgy üljél itt, hogy vigyázz, nehogy valamit rosszul csináljál. Fölépsz a padból, megnyikod, és akkor már úgy érzed, hogy most már mennem kell gyónni, mert most megzavartam ezt a szentséget. És az emberek valahogy ilyen képük van Istenről. Ilyen képük van a vallásról, mert ez nem Istenről való kép, hanem az, amit mi emberek csinálunk belőle. De Dávid oda megy a szent sátorhoz. Büfé. Balra a kenyér, szép asztalon, aranyozott asztal, kenyér, ennivaló, éhes vagyok, eszek. Jobbra egy kis félhomály, ott a gyertyák, tudjátok, ott égnek a gyertyák, a szent gyertyák, a szent olaj, a füstölő oldal, olyan, az egész olyan ünnepélyes próbál lenni, de Dávid, büfé. Éhes vagyok, és megkérdezi a papot. Már maga a kérdés feltevés is pofátlanság. Ehetnénk abból a kenyérből, mert éhesek vagyunk. Azért, mert én Isten gyermeke vagyok. Azért, mert én Istenhez tartozom. Azért, mert az én szívemben én az Urat imádom mindig. És távol áll tőlem, hogy ez tiszteletlenség lenne. Távol áll tőlem az, hogy én úgy közelítsek Istenhez, ahogyan ő ezt nem akarja. De megvan a bátorságom is, mint egy szellemi embernek a bátorsága, hogy elkérjem ezeket a kenyereket. És csodák csodájára a pap nem köveket ragad, és elkezdi dobni, mit képzelsz te, takarodj innét, hanem azt mondja, tessék, adok, és még a társaidnak is adok. Egy szellemi ember, az más, egy más ítélet alá esik. És kérlek, hogy lapozzatok velem 1 Korintus 2.15-höz. Szoktátok ti ezt kivetíteni? Csak úgy. Oké. Egy Korintus 2.15-ben. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítélheti meg. Ő nem esik a törvény alá. Egy szellemi ember mindent megítél, mindent felismer. Szó szerint azt jelenti a szó, hogy mindent így, mindent felülről ismer, talán ez a legjobb szó, mindent felülről ismer, mindent felülről lát egy perspektívából, mindent, de őt senki nem nézi le, őt senki nem ítéli el. egy szellemi ember, az látja a dolgoknak a lényegét, az igazi értelmét. Nem a formákat látja benne, nem az ünnepélyességet, nem egy ilyen fátyol mögé elrejtett misztikumot, hanem magát, Istent. Az igazán fontos dolgokat, a kegyelmet, a szeretetet, Istent magát, Jézus Krisztust magát látja ott. És ő pedig senkitől nem ítéltetik meg. Dávidnak a kollégája, Saul, és előzője, két különböző ember. Dávidnak a szíve különleges volt, Saulnak hétköznapi volt a szíve. Azt mondhatnánk, hogy ilyen testi módon gondolkodott. Dávid különleges volt Istennel a kapcsolata, Saulnak inkább közönséges volt a kapcsolata, inkább ilyen hétköznapi. És ez abból fakadt, hogy ő, Saul, rosszul gondolkodott önmagáról. 1 Sámuel 15-17-ben Sámuel azt mondja Saulnak, hogy nem, de te kicsinek gondoltad magadat, pedig Isten téged nagyjá tett. És vannak emberek így egy hamis bűntudatban, egy hamis alázatoskodásban élnek, azért, hogy aztán, tehát azt mondják, hogy jaj, én annyira bűnös vagyok, én annyira szerencsétlen vagyok, én ezt nem értem, én ehhez nem tudok, lövésem sincsen, semmit nem tudok csinálni, még imádkozni se tudok, én csak egy szerencsétlen lúzer vagyok. De Isten téged naggyá tett. Saul, téged Isten naggyá tett. Miért nem gondolkodnál úgy Istenről, ahogyan Isten gondolkodik te rólad? Miért úgy gondolkodsz Istenről, ahogy magadról gondolkodsz? És Saulnak az összes problémája, aminek a vége, az életének a végén az lett, hogy öngyilkos lett, az összes problémája ebből fakadt, hogy miből van az ő azonossága. Ő kivel tette egyenlővé magát? Saul saját magával tette egyenlővé, a saját tapasztalat, a saját élet, a saját útja. Amit én megláttam, amit én megtapasztaltam, amit én megfogtam, az vagyok én, Saul. És ezzel szemben Dávid, akinek olyan különleges a szíve, és ne felejtsetek, mint amilyen a ti szívetek is, különleges a szívetek, Jézus Krisztus szíve bennetek. Ez a Dávid, olyan 16 esztendős fiúcska, pályafutása legelején van, ugye az első hős tette a pásztorságból hadvezérré, Góliáttal, mindenki ismeri, vagy sohasem olvastátok ezt. Ezt sem olvastátok? De biztos, hogy olvastátok, és hallottátok is, hogy odament a két sereg, a filiszteusok és a zsidók. Egy hegyoldal, vagy egy völgynek a két oldalán. Felvonult az egyikre az egyik sereg, a másikra a másik sereg. Lejött Góliát minden egyes nap. 2,5 méter, vagy a fölötti ember, egy James LeBron, vagy hogy mondják a nevét, most a legjobb kosaras. Teljes fegyverzetben, nagy dárdával. No, ki az, aki megharcol velem? Gyáva kutyák. És ezek fönt, ezek a zsidók, Isten népe, nem tudva, hogy milyen különleges szívük van, a dideregnek fönn a hegy tetején. Hát ugye ott hidegebb van. És senki nem mer lemenni. És jön ez a kicsi ember, jön Dávid, és azt mondja, neki van egy önképe, egy egészséges önképe magáról. Olvassuk ezt azért el, 1 Sámuel 17-ben. Mert ez az önkép, ez valójában nem önmagából van, hanem az, amit az Úr mond. Azt mondja, hogy én az Úr nevébe jöttem. 17:45, azt hiszem. Te karddal, dárdával, pajzzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének a nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. És Dávid itt nem áll meg, mert annyira fölbátorodik ettől, hogy én nem magam helyett állok itt, hanem az Úr helyett állok itt. Az Úr nevében jövök. Ő küldött engem. Én Isten szolgája vagyok a munkahelyemen, a családomban, a gyülekezetemben. Én Isten helyett állok itt, mert különleges a szívem Istennel. És azt mondja itt Góliátnak, a mai napon kezembe ad téged az Úr, megöllek és levágom a fejedet. Megöllek és levágom a fejedet. És itt még mindig nem áll meg, azt mondja, annyira belelkesül, mi is be fogunk lelkesülni, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene, és tudja meg az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárt által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő a kezünkbe ad titeket. Mindenkit. És ez már a többieknek szól, nem csak Góliáthoz beszél, titeket mind. Az összes ellenséget. Jöhettek ellenem egyenként, akár ha akartok. De én az Úr nevében jöttem hozzátok. Dávidnak van egy képe, Isten képe, és van egy képe önmagáról, hogy kicsoda ő Krisztusban. Ő egy szellemi ember, aki abban él, abban jár, amit ő Istentől kapott. Csak néhány dolog még így az életükben, kicsi összehasonlítás. Saul nagyon türelmetlen. Az az ember, akinek nem jó az önképe, aki test szerint gondolkodik magáról, türelmetlen. 1 Sámuel 13-ban meghirdetik a harcot, meghirdetik, hogy jön Sámuel, Sámuel nem jön, eltelnek a napok, Sámuel nem jön. A nép elkezd hazamenni, hát most már vége a búcsúnak, menjünk haza. És Saul azt mondja, valamit tenni kell, mert ezek hazamennek, és akkor tényleg nem fogunk harcolni. És azt mondja, hogy akkor hozzátok ide az áldozatot, majd én bemutatom az áldozatot. És Isten utána megfeddi Sault, hogy hé, hogy gondoltad te ezt? Te pap vagy? Jogod van hozzá? Hát csak sietni kellett, türelmetlen voltam. Egy testi ember az türelmetlen. Nem várja ki Istennek az időzítését. Akár hajlandó abba is, hogy belelépjen egy másnak a szerepébe. Most volt a házasság hete, nem tudom, hogy hallottátok. Csak úgy annyira jön ez a párhuzam mindig, hogy amikor egy feleség belelép a férjének a szerepébe, mert türelmetlen, mert a férje, a párja, hát jó van, drágám, majd elmegyünk majd Gyüribe, majd bibliaiskolába is fogok járni, majd megsétáltatom a kutyát, majd kiviszem a szemetet. Férfiak, sosem olvastátok ezt? Feleségek, sosem olvastátok ezt? Hát ez egy jó gyülekezet, igaz? Itt nincsenek ilyenek. De a férfiak ugranak minden kívánságra. És a feleség akkor türelmetlen. Most kell, mert akkor, mi lesz? És tényleg mi lesz? Igazából mi lesz akkor, hogyha nem most, hanem majd? Vagy amikor légy óvatos ezzel, amikor tanácsot adsz, hogy ez lehet, hogy valaki másnak az elhívása, valaki másnak a szolgálata, lehet, hogy a lelkipásztornak a szolgálata, hogy tanácsot adjon. Lehet. Légy óvatos ezzel. Ne légy türelmetlen, nem kell azonnal mindent megoldani. Saulnak ez a mániája, mindent azonnal rendbe kell tenni. Dávidnek azt mondja, hogy amikor az Úr ezt tanácsolja, és ebben vezet. Mert Dávid életében a legnagyobb projekt az, hogy ő templomot szeretne építeni. És mit mond neki az Úr? 2 Sámuel 16-ban. Dávid, nem te, hanem majd a te fiad. Nem te, hanem majd a te fiad. És tudjátok, mit mond erre Dávid? Uram, ki vagyok én, hogy egyáltalán beszélsz velem erről a templomról? hogy egyáltalán szóba kerülhetett ez a dolog, hogy én templomot építsek. Nem azt mondja, hogy veri az asztalt, de én akarom, én szedem össze az aranyat, a kincset hozzá. Nem. Azt mondja, hogy ahogyan te akarod, Uram, és ez törvény az ember számára. Ez törvény. És én csak hálás vagyok, hogy mindent aszerint cselekszel, amit te megígértél, ami a te akaratod szerint való. Saul próbált engedelmeskedni az Úrnak. Még ezt az egyet csak. 15. fejezetben, 1 Sámuelben. Isten megmondta neki, mit kell tennie. Részben végre is hajtotta a parancsot. Nem ölt meg mindenkit a parancs szerint. Az állatokat megtartotta, a királyt megtartotta, hogy majd áldozatként hátul az udvarba a macskák mellett, majd bemutassa a legjobbakat, és akkor együtt örüljünk az Úrnak. De Sámuel azt mondja, az Úr azt mondja Sámuelen keresztül, nem Saul, nem az áldozat számít, nem a te áldozatod számít, az engedelmességed, a szíved számít, az, hogy a szíved az különleges Isten felé, az, hogy te Istennel legyél kapcsolatban, mindenhatóval. Ez számít, nem az, hogy mekkora áldozatot és hány áldozatot és hogy a legjobbat adod, hanem az, hogy a szíved engedelmes legyen az Úrnak. Ezzel szemben Dávidról azt mondja az írás 1 Királyok 15-ben, mindent aszerint cselekedett, ahogy az Úrnak kedves volt. Mindent aszerint cselekedett, kivéve a hetita Úriás esetét, kivéve. Mi tudjuk azért, hogy van még más kivétel is. Jó pár kivétel van, amikor Dávid nem aszerint cselekedett, ahogyan akkor Betsábéval és Úriással történt. De Isten csak ezt az egyet tűzi oda. Mindent aszerint cselekedett, ahogyan az Úrnak kedves volt. Mert Dávid tudta ezt, hogy amikor ő megvallotta a bűnét, 2 Sámuel 12-ben, 13. vers, Uram, vétkeztem ellened a hetita Úriás esete után. Nátán pedig azt hirdette ki neki, még ugyanebben a versben, az Isten is megbocsátott neked. Nem mondta azt, hogy menjél el, vezekeljél, tegyél jót, adjál a szegényeknek. Uram, vétkeztem ellened, Isten meg azt mondja, rendben van. Ez így rendben van. Saul erre azt mondaná, de ez nincs rendben. Én csak annyit csináltam, hogy egy picit visszavettem, egy picit visszatartottam abból, amit Isten mondott nekem. Dávid meg egyenesen ellene egy paráználkodott, és a legjobb barátját utána megölette szándékosan, előre kitervelten. Ehhez képest Saulnak a bűne ilyen kis macskabajusz, maradjunk a macskáknál. Ilyen semmi. Dávid bűnéhez képest. De Dávid szellemi ember volt, Saul testi ember volt. Dávidnak különleges volt a szíve, ahogy a ti szívetek is különleges. És Isten azt mondja, rendben van. Azt mondja, hogy te rendben vagy. És mivel kezdtük, ezzel is fejezzük be, a szellemi embert, a szellemi ember mindent megítél, de ő maga nem esik ítélet alá. Akinek a szíve különleges, az megeheti a kenyeret a szent sátorban. Nem azt mondom, hogy vétkezhet, majdnem azt mondtam, de nem, Pál azt mondja, hogy nem, semmiképpen. Ha ilyen nagy szeretetet kaptunk, akkor minek foglalkoznánk a bűnnel. De ha mégis, akkor emlékezz arra, 1 János 2.2-ben, ha vétkeznél, azért mondom ezt, ne vétkezzetek, de ha vétkeznél, akkor van egy szószólónk a mennyben, az Úr Jézus Krisztus. És azt mondod, hogy Uram, vétkeztem, Uram, elismerem, és az Úr meg azt mondja, hogy akkor rendben van. Akkor teljesen rendben van. A szellemi ember nem esik ítélet alá. A szellemi ember az nem a törvény alatt van. Nem a törvény ítéli meg. Nem ítéli meg semmi. A szeretet legfeljebb. Krisztusnak a szeretete. a szellemi ember az a kegyelem alatt van. És Dávid azért volt különleges, mert ő az egész életét a kegyelem alatt élte. Jézus Krisztusnak az előképe az Ószövetségben. És ezért olyan szabad volt, olyan hihetetlenül szabad volt a hétköznapokban, akár még nyakkendőt is köthetett volna. Annyira szabad volt, vagy levetkőzhetett mesztelenre, és úgy dicsérte az Urat tánccal, végig az egész fővároson. Annyira szabad volt, mert egy szellemi emberről bárki, ki mondhatna róla bármi ítéletet, ha Isten ezt nem teszi. Nektek különleges szívetek van, szellemi emberek vagytok, senki nem ítélhet meg titeket, mert az Úr nem teszi ezt, úgyhogy senki nem ítélheti ezt meg. Urunk, mit is mondhatnánk ehhez neked? Csak annyit, Urunk, hogy köszönjük. Csak annyit, hogy hálásak vagyunk. Taníts bennünket arra, hogy kik vagyunk mi te benned. Taníts bennünket arra, hogy értékeljük azt a kiváltságot, hogy a te nevedet magunkra vehetjük. Azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, Krisztus követői vagyunk. És ez egy megtiszteltetés a számunkra. De ez azért van, mert ezt te mondtad rólunk. Ezt az írás mondja rólunk. Mert te megtiszteltél bennünket. Megváltottál, megigazítottál, megszenteltél bennünket. A tieid vagyunk, Urunk. Köszönjük. És magasztalunk téged. Magasztalunk, Jézus. És nem tudom, hogy van-e itt valaki, akinek Jézus lehet, hogy nem a barátja, hanem az ellensége. Mindig megmondja a frankót, mindig megmondja az igazat, hogy hol hibázott, hol vétkezett. De ez a Krisztus, akit mi hirdetünk, ő meghalt érted a kereszten. Ő megszabadított téged a bűnből, a megkötözöttségből, a betegségből. Teljes szabadságra vitt téged. Csak annyit kell mondanod neki, Uram Jézus, légy az én megváltom. Hadd bízzak benned, hadd bízzam rád az életemet. Bocsáss meg nekem. Ámen. És hogyha elmondtad ezt az imát, akkor az Úr azt mondja, hogy ámen, hogy rendben van. Nem kell semmi más tenned, rendben vagy, az Úré vagy. Újjászülettél. Akár be is merítkezhetnél most. Köszönjük, Urunk, te dicsőségedre. Ámen.